Már csak néhány napjuk maradt a NIS2 szabályozásban érintett magyarországi vállalatoknak arra, hogy a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségüknek eleget tegyenek. Az érintett cégek a június 30-i céldátumig kezdeményezhetik nyilvántartásba vételüket a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságánál. A részletekről Bor Olivért, a hatóság kiberbiztonsági és kommunikációs szakértőjét kérdeztem.
2022 év végén az Európai Unió elfogadta a NIS2-es Európai Uniós irányelvet, ami egy magasabb szintű kiberbiztonságot kíván elérni a tagállamok tekintetében, és ez utána 2023. januárjában már hatályba is lépett, ugye irányelv, tehát nem közvetlenül kell a tagállamoknak ezt alkalmazniuk, hanem egy implementációs folyamaton kell átesnie az irányelvnek igazából, amit Magyarország az Európai Unióban elsőként kezdett meg, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy nem sokkal az Európai Uniós irányelv hatályba lépését követően már a jogalkotónak benyújtotta az STFH azt a jogszabálytervezetet, amely kapcsán megszületett a 2023. évi 23-as törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről. Ez az implementációs folyamatnak az egyik legfontosabb eleme, és ez a jogszabály támasztja azon kritériumokat, amelyek például a mostani határidőre is vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok érintett ágazatban, itt az egészen az élelmiszer gyártástól elkezdve a gyártáson át, az egészségügyön keresztül, a postai és futárszolgálatokon át, az űriparon keresztül rendkívül sok érintett ágazat van, akiknek, amely ágazatokban dolgozó cégeknek gyakorlatilag magasabb szintű kiberbiztonságot kell csinálni annak érdekében, hogy ellenállóbbak legyenek a kibertámadásokkal szemben. Azt kell látni, hogy a kibertámadások azok globális szinten az elmúlt évben nagyjából olyan 8000 milliárdnyi kárt okoztak, és ez csak azok a károknak az összege, amelyekről tudunk. Nagyon nagy a látencia, ha a kiberbiztonsági károkról beszélünk. A szakértői becslések szerint ez a 8000 milliárd dollár, ez akkor akár kétszer-háromszoros összeg is lehet, hogyha hozzáveszünk minden olyan dolgot, amit nem jelentenek be a cégek meg az állampolgárok. Tehát jól látható, hogy borzasztó nagy összegekről beszélünk, és ezért kell többek között a cégeknek áldozniuk a kiberbiztonságra. És ezekben az érintett ágazatokban működő cégeknek kell eleget tenniük a kiberbiztonsági kritériumoknak, de nem mindenkinek. Itt alapvetően a KKV törvény lesz az irányadó Magyarországon, tehát mondjuk, ha megnézzük a méretkorlát szabályokat, akkor azt lehet mondani, hogy legalább 50 fő alkalmazottnak kell lennie a cégek tekintetében a vállalatoknak, vagy pedig el kell érniük az előző éves árbevételüknek a 10 millió eurót. Ennek a két kritériumnak meg kell felelnie, és hogyha az érintett ágazatban dolgoznak, akkor meg kell vizsgálniuk az előbb említett jogszabálynak a mellékleteit, amelyek bemutatják azt, hogy az ágazaton belül mik azok az alágazatok, amelyekben foglalkozó, illetve működő szervezetek a jogszabály érintettsége alá vonja őket. És hogyha ez megvan, akkor nekik jár le egy nagyon-nagyon fontos határidő. Persze vannak még itt kivételek, akikre nem vonatkozik a méretszabály, de ők vannak kevesebben. Ilyen például az elektronikus hírközlési szolgáltató, akik mondjuk az internetet szolgáltatják. Tehát a határidő, amiről beszélünk, ami a legeslegfontosabb, az most vasárnap fog lejárni, ez pedig a június 30-a. 2024. január 1-től kezdődően fél éve volt ezeknek az érintett ágazatokban dolgozó cégeknek nyilvántartásba vételi kérelemmel fordulniuk a hatóságunk irányába, a magyarország.hu elektronikus felületen keresztül. Ez egy ilyen önazonosítási folyamat, nekik maguknak, a cégeknek maguknak kell rájönnie arra, nyilván úgy, hogy a hatóságunk nagyon sok segítséget ad ehhez, hogy érintettek-e a szabályozásban vagy sem, és hogyha igen, akkor ezt a nyilvántartásba vételi kérelmet vasárnapig, június 30-áig el kell kezdeniük, és meg kell valósítaniuk. Különben életbe fognak lépni a szankcionálási gyakorlatok is, hiszen a jogalkotó nem csak területi jogkörrel ruházta fel az STF-t kiberbiztonsági szempontból, hanem bizony egy szankciós jogkört is adott a kezébe. Nem a szankcionálás az első leges ebben a dologban, hanem a cégeknek maguknak kéne rájönniük arra, hogy ez fontos, és a szankcióktól függetlenül áldozzanak erre az egészre. A szankcionálásról szóló jogszabálytervezet az jelen pillanatban még nem elérhető, vagyis hát társadalmi egyeztetésre bocsájtatott, és a végleges változata az még jogalkotási folyamatban van, és a részletszabályok abban kerülnek kihirdetésre.
Milyen károkat képes okozni egy kibertámadás?
Ahogy korábban is említettem, ez a 8000 milliárd dollár, az önmagában szerintem már elborzasztó, hogyha ezt egy picit eljátszunk a gondolattal, és azt mondjuk, hogy ez GDP mondjuk, akkor azt láthatnánk, hogy ez a világ harmadik legnagyobb nemzetállama lenne, tehát hogy tényleg óriási károkat tudnak okozni, de itt, hogyha belemegyünk egy picikét a technikai jellegű dolgokba, például tudnak olyan károkat okozni egy-egy támadás végrehajtásával a kiberbűnözők, hogy nem tudnak elérni bizonyos rendszerelemeket a cégek, vagy a felhasználók, tehát nem tudnak akár belépni a számítógépükbe, nem férnek hozzá adatbázisokhoz, megbénul mondjuk a kommunikációjuk, mert mondjuk megtámadták a levelezésüket, tehát nem tudnak e-mailt küldeni, vagy egészen odáig el tud jutni a dolog, hogy az üzletmenet folytonosság az teljes mértékben megakad, mert hogyha bármilyen gyártáshoz kapcsolódó, vagy termeléshez kapcsolódó rendszerelem kerül megfertőzésre, akkor bizony le tud állni egy gyártási folyamat, és akkor egy napos kieséssel mondjuk egy nagyvállalat már szerintem eléggé komoly összegeket tud realizálni, már ami a károkat érinti.
Milyen dátumokat vagy határidőket kell még a június 30-én kívül figyelembe venni?
Én a legfontosabb tényleg ez a június 30-ai határidő, hogy addig kell nyilvántartásba vetetni magukat a cégeknek. Ezt követően a legfontosabb dátum az október 18-a lesz 2024-ben, hiszen onnantól kezdve élesedik a NIS 2 Európai Uniós irányelv, és onnantól kezdve kell alkalmazni a védelmi intézkedéseket. Ezt követően pedig le kell szerződniük egy olyan auditorral a cégeknek, akikről az STFH fog nyilvántartást vezetni, és ebből a nyilvántartásból ki kell választaniuk a nekik legszimpatikusabb auditort 2025 év végéig, és ezt követően pedig 2024 év végéig, ezt követően pedig 2025 december végéig pedig le kell folytatniuk az első kiberbiztonsági auditot is. Tehát október 18 NIS 2 élesedik, 2024 december végéig szerződéssel kell rendelkezniük egy auditor céggel, 2025 5 év végéig pedig le kell folytatniuk az első kiberbiztonsági auditot, amit aztán 2 évente meg kell ismételni a cégeknek.
Bor Olivért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonsági és kommunikációs szakértőjét hallották. Új jogi módszertan kialakítását szorgalmazzák kutatók az internetes platformok területén. Hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezésében megtartott Internetes Platformok Társasága elnevezésű nemzetközi konferencián. Az előadásokat követően Várkonyi Gyula kérdezte Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét.
A médiajognak egy sajátos kérdéscsoportjáról beszéltünk, mi az online platformok szabályozását jelenti, közösségi média, keresőmotorok és más hasonló szolgáltatások. Ugye itt a problémák közösek Európában, Amerikában, a világ minden részén, ezért viszonylag jól lehet róluk beszélgetni, mert gyorsan értjük egymást. Mindazonáltal a jogi szabályozás eltérő válaszokat ad ezekre a kérdésekre. A konferencia annyiból volt különleges, hogy most nem arról beszéltünk, hogy jelenlegi szabályozás Európában vagy Amerikában milyen, hanem leginkább arról, hogy milyen lehetne, vagy milyennek kellene lennie, vagy tehát inkább a jövőbe tekintő volt, mint sem a helyzetet értékelő.
Említette, hogy a szólásszabadság szívügye. Ha ebből az aspektusból nézzük, akkor milyen a helyzet Európában, az Egyesült Államokban és Magyarországon?
Hát a platformok, ugye elsősorban a közösségi média az élet minden aspektusát áthatják és átalakítják. Gyakorlatilag nem létezik nélkül egy választási kampány, emberek közti kommunikáció, hírfogyasztás és így tovább. Úgyhogy ennek a probléma halmaznak a szólásszabadság az egyik eleme. igaz, nagyon fontos és gyakran tárgyalt eleme. Itt ugye az alap probléma az, hogy amíg évszázadokig a szólásszabadságot az állam elnyomó hatalmától igyekeztek megvédeni a alkotmányos rendszerek, addig most magánkézben lévő vállalkozásoknak lett olyan hatalmuk, amelyek alapvetően tudják alakítani azt, hogy mit szabad mondani a nyilvánosságban, és mit nem. És nem az államtól kell elsősorban félni, vagy a kormányzattól, vagy az Európai Uniótól, hanem nagy magánkézben lévő, jellemzően az Egyesült Államokból származó vállalatoktól. Ez jogértelemben egy teljesen új helyzet, amire a szólásszabadság sok évszázados doktrinái értelemszerűen nem tudnak azonnal alkalmazható válaszokat adni.
Mikről számoltak be az Egyesült Államokból? Ugye ott most egy egész komoly elnökválasztási kampány kezdődik, ami különböző véleményformálókat és véleményvezéreket hoz felszínre, de ugyanakkor mégis ott is szükség lehet bizonyos korlátozásra? Hogy tapasztalt az előadások alapján?
Természetesen az USA-ban is létezik platformszabályozás, egészen más jellegű, mint Európában, de a napokban, de legkésőbb a hétvégéig meg fog születni az amerikai legfelsőbb bíróság három fontos döntése platformszabályozás ügyében, a texasi, floridai törvény vonatkozásában, illetve arról a kérdésről is dönteni fognak, hogy az aktuális kormányzat, jelen esetben a Biden kormányzat, kommunikálhat-e a platformokkal annak érdekében, hogy ők bizonyos tartalmakat moderáljanak, vagy sem. Ez a fajta kommunikáció, ez sérti-e a felhasználók szólásszabadságán. Tehát ott is nagyon forró a kérdés, és nyilvánvalóan az USA-ban esedékes elnökválasztás jelentős részben a közösségi médiában fog majd eldőlni. Nem kell misztifikálni a jelentőségét, hiszen más fórumok is vannak, de hát azért a közösségi média egyre fontosabb és hangsúlyosabb. Úgyhogy hát azok a fejlemények, amelyek ott történnek, számunkra is rendkívül fontosak, hiszen az USA joga amiatt, mert a platformok Amerikából származnak, értelemszerűen világszerte befolyással bír, bár az európai megközelítés egészen más. Úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen egy rendszeres interakció amerikai és európai jogászok, jogtudósok között ezekről a kérdésekről.
És akkor végezetül hazai vizeken zárjuk ezt a beszélgetést. Milyen feladata, milyen közeljövőben várható feladata van most a médiahatóságnak, vagy akár a jogalkotónak a hazai helyzet kezelésére, már ha van ilyen, amit kezelni kell, és mi az, amit esetleg az uniós jog, az uniós normák írnának elő?
Ugye az internettel kapcsolatos szabályozásoknak az egyik sajátosság, hogy nemzetállami szinten csak a kérdések egy részét lehet szabályozni, illetve a szabályozásnak érvényt szerezni. Ez igaz az online platformok kérdésére is. Az Európai Unió ezért olyan rendeletet alkotott, amely hát alapvetően Magyarország számára csak szerényebb eszközöket biztosít arra nézvést, hogy a magyar felhasználók által is tömegesen használt nagy platformokkal szemben a magyar hatóságok vagy bíróságok fel tudjanak lépni. Ez elvi szempontból nem helytelen megközelítés, hiszen nyilván közös európai fellépésnek nagyobb hatékonysága lehet. Azon már lehet vitatkozni, hogy a megfelelő problémákat azonosította a szabályozás, a megfelelő válaszokat adta rá, illetve hogy az Európai Unió nem lépje túl a hatáskörét, akár a platformokkal szemben, akár a tagállamokkal szemben. Tehát ezek mind-mind vitatárgyai lehetnek, de az kétségtelen, hogy ezeket a kérdéseket már a hagyományos eszközökkel csak Magyarország szintjén egyszerűen nem lehet rendezni.
Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2021. márciusa óta 105 ügyben, csaknem 250 egészségügyi dolgozó ellen kezdeményezett eljárást a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Tatár Tíme az NVS sajtóreferensét, Pap Juditot elsőként a szervezet által most lezárt hálapénz elleni kampányról kérdezte.
Mi azt vállaltuk, hogy készül két reklámfilm, kifejezetten a pácienseket és a betegeket céloztuk ezzel a reklámmal, és arra hívtuk fel a figyelmet, hogy hálapénzt adni bűncselekmény, az egészségügyi területén egyetlen készpénzt adni az orvosnak vagy egészségügyi dolgozónak az adott szolgáltatásért bűncselekmény, vesztegetés. Két reklám közül a fiatalabbaknak szóló, ami több kritikát is kapott a hazai médiában, három aranyérmet is szerzett, kormányzati tájékoztatás, fiatalok megszólítása, valami tévéreklám kategóriában hozta el az aranyérmet a New York News Creative Awards-on.
A kampányhoz kapcsolódóan még a tavasz folyamán egy közvéleménykutatás is készült. Tudom, hogy még kiértékelés alatt vannak az adatok, de mi az, amit már esetleg ebből tudni lehet?
Ebből a reprezentatív kutatásból az derült ki, hogy a válaszadók 90%-a tisztában van azzal, hogy a hálapénz adásáért büntetést jár, annak is, aki adja, és annak is, aki elfogadja. A megkérdezettek 68%-a azt mondta, hogy a hálapénz büntethetőségéről az év elején levetített reklámfilmekből szerzett tudomást. A Nemzeti Védelmi Szolgálat a felderítésén túl nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, a szemléletváltásra. Kollégáim folyamatosan tartanak előadásokat az állami egészségügy területén dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak és most már egyetemistáknak is.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2021 tavasza óta ellenőrzi a hálapénz tilalom betartását. Hány egészségügyi dolgozó ellen kezdeményeztek eddig eljárást?
2021 márciusától összesen 105 ügyben közel 250 egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott szemét érintően kezdeményeztünk eljárást vesztegetés elfogadása miatt. Azt nagyon fontos tudni, hogy az egészségügyről szóló törvény értelmében maximum a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő értékű ajándékot lehet adni az orvosnak vagy egészségügyi dolgozónak, de kizárólag a kezelést követően és hálapénzt, tehát készpénzt adni tilos, az bűncselekmény. Azt tapasztaltuk, hogy az ügyeinkben a pácienset leginkább jogellenes vényfelírás, a vizsgálatok soron kívüli elvégzése, jogellenes vagy éppen VIP ellátás biztosítása érdekében, vagy valótlan tartalmú orvosi igazolás kiállítása, netán vizsgálat nélküli orvosi alkalmasság tanúsítása érdekében fizettek az egészségügyi dolgozónak. Tavaly 19 olyan ügyünk volt, ahol a vesztegetés elfogadása miatt indult eljárás orvosbeteg kapcsolatban. Ezekben az esetekben az orvos, illetve az egészségügyi dolgozó kért pénzt a kötelezettség szegésért cserébe. 10 olyan ügyben indult viszont tavaly eljárás, ahol hálapénz átadása történt. Ezekben az orvos vagy az egészségügyi dolgozó nem követett el kötelezettség szegést, de elfogadta a készpénzt, amit a beteg felajánlott.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat sajtóreferensét Pap Juditot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A repülős utazásokhoz is érdemes utazásbiztosítást kötni a Magyar Biztosítók Szövetsége szerint. A járattörlések, késések vagy útvonalmódosítások miatti kártérítést akár azonnal automatikusan kifizetik a társaságok. Részletek Varga Mónikától.
A KSH adatai szerint tavaly 15%-kal emelkedett a légijárattörlések, 25%-kal a késések száma. Hogy a nyaralást ne keserítse meg egy ilyen bosszúság, tanácsos olyan utasbiztosítást kötni, aminek a fedezete kiterjed ezekre az esetekre is, mondta az Inforádiónak Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
Kiterjedhet a járattörlésre, késésre, illetve útvonalmódosításra is. Esetleg olyan esetekben is használt tudjuk venni, ha túlfoglalás miatt nem engedik a felszállást a repülőre, ami a csatlakozó légijárat lekésését is eredményezheti. A legtöbb utasbiztosítási csomag térítést nyújt, ha a feladott podgyászunk késik, netán végleg eltűnik, vagy pedig megsérül.
Megfelelő biztosítás birtokában a biztosító megtérítheti a már kifizetett, de fel nem használt utazási költségeket, mint például a repülőjegyárát, a szállásköltségeket vagy más előre kifizetett szolgáltatásokat, illetve a hazautazás többletköltségét. De az elveszett, megrongálódott csomagokért is jár kompenzáció, mondja Lambert Gábor és hangsúlyozza, akár azonnal papírmunka nélkül is megkaphatja az utas a kártérítést.
Adott esetben egyből térít a biztosító, sőt arra is lehetőség nyílik, hogy a szolgáltatási összeget kárbejelentés nélkül kapjuk meg, ha a szerződéskötéskor például megadásra került a légijárat indulása és a bankszámlaszámunk, ahová térítést kérjük, tehát hogy járatkiesés esetén vagy komolyabb késés esetén automatikus a térítés.
Lambert Gábor megjegyezte, létezik úgynevezett sztornóbiztosítás is, ami az utazás pontosan meghatározott okok miatti meghiúsulása vagy megszakítása, például betegség vagy baleset esetén nyújt védelmet.
A hagyatékot akkor is át lehet adni tárgyalás nélkül, ha az elhunytnak volt végrendelete. Ilyenkor azonban az örökösök aktív közreműködése is szükséges ehhez. Végintézkedés esetén ugyanis a közjegyző a hagyaték átadó végzés tervezetét megküldheti mindazoknak, akiket egyébként meg kellene idézni a hagyatéki tárgyalásra. A tárgyalás nélküli hagyaték átadásról Exterde Tibor kérdezte Hegedűs Ágnes pásztói közjegyzőt.
A hagyaték átadása tárgyaláson kívül a mai beszélgetésünk témája, de ebből én arra következtetek, hogy legalább még egy verzió van a hagyaték átadása tárgyaláson. Mi a kettő közötti különbség, vagyis mitől függ, hogy a hagyatékot tárgyaláson vagy tárgyaláson kívül adják át az örökösöknek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Gyakorlatilag a 2020. február 1-ig főszabály szerint a hagyatékot tárgyalás tartásával adta át a közjegyző. Tehát voltak kivételes esetek, amikor úgy dönthetett, illetve amikor a jogszabály előírta, hogy a közjegyző tárgyaláson kívül adja át a hagyatékot. Ez 2020. február 1-ével változott, és egy új rendelkezés került a hagyatéki eljárási törvényben, miszerint gyakorlatilag főszabály szerint a közjegyző tárgyaláson kívül adja át a hagyatékot.
A tárgyalás az maga mit jelent? Az egy olyan esemény, ahol az örökösök jelen vannak? Ettől tárgyalás?
Természetesen így van, gyakorlatilag ez egy nem peres eljárás, tehát idézést küld ki a közjegyző a feleknek. Hogyha az idézés ellenére nem jelennek meg a tárgyaláson, annak ugye jogkövetkezményei vannak. Tehát itt nem egy meghívás történik, hanem gyakorlatilag hasonló, mint egy bírósági eljárásban, idézéssel beidézi a közjegyző feleket, és ott szigorú szabályok mellett egy hagyatéki tárgyalást tart.
Melyik közjegyző jár el ilyenkor? Az elhunyt lakhelye szerint illetékes közjegyző?
Az utolsó belföldi lakóhely szerint illetékes. Árnyalja ezt a képet az, hogy vannak olyan területek, jellemzően ugye ilyen területek vannak, ahol nem csak egy közjegyző illetékes. Erre van egy kisegítő szabály, ilyenkor az is számít, hogy az örök hagyó mely hónapban halt meg.
Ez a hónap, tehát amikor a közjegyzők felosztják a munkát, vagy ez határozza meg a hónap szerinti elosztást?
Ezt nem a közjegyzők osztják el egymás között, hanem ez egy szabályzat, ami szerint ezt így, tehát ez előre kiszámítható. A mok.hu honlapon van egy közjegyzőkereső funkció, ahol kifejezetten a hagyatéki eljárások lefolytatására illetékes közjegyzőre is rá lehet keresni, tehát ott látszik, hogy ez teljesen objektív, beírjuk a települést, beírjuk, hogy mely hónapban halt meg az örökhagyó, és ki fogja dobni az eredményt ez a kereső.
A közjegyzőhöz a hagyaték az kitől kerül át? Hogyan kerül oda? Mikor látja a közjegyző, hogy itt van egy hagyaték, ezzel dolga van?
Igen, ugye a hagyatéki eljárás alapvetően ugye az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti önkormányzatnak a jegyzőjénél indul, tehát ő fog erről tudomást szerezni, ugye különböző módon halott vizsgálati bizonyítvány alapján kerülhet a tudomására a haláleset, vagy az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján, ugye ez inkább póthagyatéki eljárásokban jellemző, illetve olyan személy, akinek jogi érdeke fűződik a hagyatéki eljárás megindításához, be is jelentheti, tehát itt lehet egy picikét kezünkbe venni az ügyet, úgymond, és be is lehet jelenteni, hogy ez a haláleset történt, vinni a halotti anyakönyvi kivonatot, és megindítani a hagyatéki eljárást.
Mi az, amit egy hagyatékból leltározni kell, tehát aminek ott kell állnia, hogy ez a hagyaték tartalma.
Igen, tehát mindenféleképpen leltározni kell a belföldön fekvő ingatlant, illetve belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, vagy esetleg szövetkezetben fennálló tagi részvényesi részesedést, azért még ilyen is előfordul a gyakorlatban. Lajstromozott vagyontárgyat, tehát tipikusan ugye a gépjárműveket, illetve olyan ingó vagyont, aminek az értéke meghaladja az öröklési illetékmentes értéket.
Ez mennyi most?
Ez 300 ezer forint még mindig.
Tehát mondjuk egy karóra, hogyha ennél nagyobb értékű, akkor az már benne van, de ha kisebb, akkor már nincs, akkor nincs benne.
Igen, de ugye ez fontos, hogy ezt az örökösnek kell bejelenteni, mert ugye erről senkinek nincsen hivatalos tudomása, és nem elegendő, hogy bejelentem például egy karóránál, vagy egyéb olyan ingóságnál, ami ugye lajstromban nem szerepel, hanem igazolni is kell azt valamivel, hogy ez az örök hagyó tulajdonában volt. Mert ugye egyébként elég egyszerűen bármire rámondhatnánk, tehát bejelentjük és igazoljuk, hogy ez az örök hagyó hagyatékához tartozott.
Amikor arról beszélünk, hogy az örökösöknek mire kell figyelni, akkor ez feltételezi, hogy az örökösöknek lehet valamilyen aktív magatartása ebben az eljárásban. Mire kell az örökösöknek figyelniük?
Nagyon szerencsés, hogyha az örökösöknek van egy tudatos állampolgári hozzáállásuk a hagyatéki eljáráshoz, ugyanis nagyon nagy mértékben meggyorsíthatják, illetve költséghatékonnyá tudják tenni az eljárást. Tehát onnantól kezdve, hogy pontos adatokat diktálnak a hagyatéki leltárba, összeszedetten valamennyi hagyatékhoz tartozó vagyonelemet oda fel tudnak sorolni, egészen odáig, hogy akár nyilatkozatot is tehetnek már a leltár felvétel alatt. Ez három irányú nyilatkozat is lehet. Lehet az, hogy valamennyien jelzik, hogy ők a kizárólagos törvényes örökösök, és a törvényes öröklés rendje szerint kérik a hagyatékot átadni. Lehet olyan tartalmú is, miszerint ők osztályos egyességet, vagy ajándékozási, vagy vízterhes egyességet kötnek. Tehát, hogyha ezek hiánytalanul ott szerepelnek, ezek az egyességi tervezetek, vagy a törvényes öröklésre vonatkozó nyilatkozatuk, akkor gyakorlatilag a kötéző tárgyalás tartása nélkül át fogja tudni adni a hagyatékot, és akkor nem kell várni a hagyatéki tárgyalás kitűzésére, ami azért egy hosszadalmasabb folyamat.
Mennyire kell jogászi nyelven megfogalmazni például az egyességet? Vagy elég az, hogyha az örökösök megjelennek, és azt mondják, hogy mi abban állapodtunk meg, hogy kettős pont?
Osztályos egyesség esetében, ugye itt akkor beszélünk osztályos egyességről, csak pár szóban, hogyha most egyszerűen fogalmazva, ha mindenki örököl valamit, tehát úgy osztják fel a hagyatéki vagyont, hogy mindenki részesedik belőle, tehát itt nem történik ajándékozás, csak gyakorlatilag egy olyan irányú törekvés, hogy ne keletkezzen közöttük közös tulajdon. Itt egészen egyszerűen is meg lehet fogalmazni, egyértelmű legyen igazából csak ez a követelmény, illetve az alakiságot tekintve, ugye mindegyik nyilatkozatnál teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirati forma szükséges. Ha ajándékozási vagy vízterhes egyességről beszélünk, ott azért már figyelni kell arra, hogy mi a hagyatéknak a tárgya, amiről ők rendelkezni szeretnének. Például, ha termőföldet érint, én akkor azt javaslom, hogy inkább legyen hagyatéki tárgyalás, mert ott igen részletes szabályok vannak, termőföldről szóló törvény is irányadó, és jobb, hogyha hallják a közjegyző kioktatását erről.
A közjegyzőnek ilyenkor el kell magyaráznia azt, hogy a termőföldre Magyarországon speciális szabályok vonatkoznak, és csak az örökölhet, akinek a törvényi feltételei ehhez megvannak, stb.
És a személyi kör is, hogy ki tud egyezkedni, így van, az egy korlátozottabb, és ezért itt a jogkövetkezmények szempontjából is ezt annyira részletes és annyira gyorsan változó joganyagról beszélünk, hogy célszerűbb szerintem olyankor a tárgyalást választani.
Mennyi idő alatt zajlik le ideális esetben a hagyaték átadása tárgyaláson kívül? Azért kérdezem, mert ez egy nehezített időszak az embereknek, hiszen elveszítették valakiüket, akit szerettek.
Igen, ezzel mi is tisztában vagyunk, és ez valóban tudom, hogy ilyenkor valójában tegnapra lett volna jó, hogyha lezajlik a hagyatéki eljárás. Gyakorlatilag, hogyha a legideálisabb esetet nézzük, tehát egy úgymond nincsen benne semmilyen bonyolultabb tényező, akkor gyakorlatilag a halott tényekönyvi kivonat kiállítását követően ugye egy 5-8 nap, amíg a leltárfelvétel megindul. Ugye erre van 30 napja a leltár előadónak, majd hogyha ez teljesen hiánytalan is mindenféle nyilatkozatot, adatot, mindent pontosan tartalmaz, amire a hagyaték átadásához szükség van, hogy gyakorlatilag 45 napon belül ez a hagyaték átadható, de ugye ezt akkor még ki kell kézbesíteni. Ez változó 14-21 nap, ahogyan a kézbesítés sikeressé válik, ugye itt is lehet aktív az örökös, hogy ha esetleg figyeli, hogy a postás ezt mikor hozza, ugye ez egy tértivevényes küldemény, tehát itt a kézbesítési idő az egy kicsit ki tudja tolni a határidőket, és utána van egy jogerőre emelkedés, ugye 15 napon belül fellebbezhetnek az örökösök a hagyatékátadó végzés ellen, tehát azt tudom mondani, hogyha nagyon ideálisak a körülmények, akkor körülbelül 120 nap az, amire azt tudom mondani, hogy örülhetünk, hogy akkor be lett fejezve a hagyatéki eljárás.
És amikor befejeződött a hagyatéki eljárás, akkor utána az örökösöknek azzal még van valamilyen dolga? Például be kell menni az ingatlan nyilvántartásba, és ott rendezni kell a viszonyokat, vagy ez az átadott hagyatékkal automatikusan az állam belső rendszerében megtörténik?
Például az ingatlanügyi hatóságot azt a közjegyző hivatalból megkeresi, de például egy bankszámla ügyintézés már az ügyfelek aktív közreműködését igényli. Ugye adatvédelmi okokból sem járhat el ilyenkor a közjegyző, tehát ilyenkor kivonatot kapnak az ügyfelek arról a vagyonelemről, ami az adott pénzintézetet vagy egyéb szervet, munkáltatót akár egy munkabér esetében érinti. Ugye itt, ahogy beszéltünk az ideális körülményekről, tehát nyilván, ahol például egy bankszámla szóba kerül, ott már ez a 120 nap már is kitolódik, mert ugye a közjegyző például arra van jogosultsága, hogy a bankot megkeresse, sőt kötelezettsége is, hogyha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy van bankszámla, tehát nem így öncélúan, de ha van rá adat, hogy van bankszámla, a közjegyző megkeresi a pénzintézetet a halálnapi egyenleg közlése iránt. Ezt be kell várnunk, és utána fogjuk tudni csak a hagyatékátadó végzést meghozni. Erről az ügyfél majd kap egy kivonatot, hogyha jogerős lesz, és ezzel be kell menni a bankba, és meg kell szüntetni a bankszámlát.
De ha jól értem, akkor az örökösök addig, ameddig a hagyatékot meg nem kapják, a bankszámla ügyében nem intézkedhetnek önállóan. Nem. Tehát nem mondhatják azt, hogy elhunyt érdekében én szeretném ezt a betétet, ezt a lekötést átirányítani, tehát semmit nem nyúlhatnak hozzá, csak amikor vége van.
Ez zárolja a bank. Így van, zárolja a pénzintézet ilyenkor az egyenleget. Akkor is, és egyébként ez fontos, mert úgy tapasztalom, hogy ez nincs a köztudatban. Ez akkor is így van, ha közös számláról beszélünk. Tehát akkor nyilván arányosítva, de fog zárolni belőle a bank. És ugye ez egy házastárs számára olykor eléggé megrázó lehet.
Hegedűs Ágnes pásztori közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket. Roszkonyi Ádám vagyok.